Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten hozzánk szóló igéjét Hóseás könyvének a 11. részéből, a 11. rész első 11 verséből. Így szól hozzánk Isten igéje. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem, a baáloknak áldoztak, és a bálványoknak töményeztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot. Kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viselem gondjukat. Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét. Jóságosan enni adtam nekik. Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Fegyver pusztít városaiban, véget vet a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt. Népem megrögzötten elfordul tőlem. Hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Hogyan adnálak oda Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Cebóimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele. Nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. Az urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszír földről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba. Így szól az Úr. Amen. Kedves testvéreim, fohászkodjunk Istenhez, hogy az ő szent igéje gyümölcsöt teremjen bennünk az ő nevének dicsőségére. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ebben az igerészben is kifejezed, hogy te az atyánk vagy. Kérünk add, hogy azt az üzenetet, amit te ma, ami szívünkre szeretnél helyezni, nyitott szívvel fogadjuk. Figyeljünk most úgy rád, atyánk, mint valódi atyánkra. Figyeljünk úgy rád, mint aki a szeretet és élet beszédével fogadsz minket. Kérünk add, hogy megérintsen minket az, amit te mondani akarsz most. Jézus nevében kérünk. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Hóseás könyvében, a 11. fejezetben, az imént hallott ige szakaszban, a 8. és 9. versekben. Hogyan adnálak oda Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Cebóimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Kedves testvérek, viszonylag ritkán hangzik el igehirdetés Hóseás könyve alapján, és ennek az egyik oka nyilván az, hogy egy meglehetősen nehéz vagy nehéznek tűnő könyv, Hóseás könyve. Olyan dolgok vannak benne leírva, hogyha valaki odaszánja magát, hogy egyszerre végigolvassa, vagy napokon keresztül, de folyamatosan ezt olvassa, akkor olyan keménynek tűnik az üzenet. Nehéz. Sok szó esik benne például a paráznaságról is. Olyan furcsa számunkra, hogy egy bibliai könyvben ilyen sokszor előkerül ez a téma. De hát mi is a paráznaság? Konfirmandus gyerekeket meg szoktam kérdezni arról, hogy amikor ehhez a parancsolathoz érünk, mit gondolnak, mi a paráznaság. A mostani konfirmandusoknak ezt az órát nem én tartottam, úgyhogy nem kérdeztem meg őket. Már ők túl vannak rajta, úgyhogy nekik nem szól ez a kérdés. De az a tapasztalatom, minden egyes évfolyam, amikor megkérdezem, hogy na, mi a paráznaság, mindig van, aki erre azt válaszolja, garázdaság. Azért mondják ezt, mert ezt a szót, hogy paráznaság, nem is értik. Fogalmuk sincs, hogy mit jelent ez. Ez egy annyira régies szó, hogy egyáltalán nem használjuk. Nem arról van szó, hogy a nemi élet dolgaival ők teljesen nincsenek tisztában, hanem magát a szót, ezt a kifejezést nem nagyon hallották, nem ismerik. Ha ma kellene ezt megfogalmazni, talán inkább úgy kellene mondani, hogy megcsalás. Isten azt mondja, hogy Izraelnek ő a társa, ő az ura, a szövetségese, és Izrael mégis más népek bálványainak adja oda magát, szolgáltatja ki a lelkét, a szívét. Így érthető meg Hóseás könyvéből az a döbbenetes útmutatása Istennek Hóseás felé, hogy ő, a szent életű ember, a próféta, vegyen magának feleségül egy paráznanőt. A prófétáknak a Szentírásban Isten többször adott olyan feladatot, hogy úgynevezett jelképes cselekedetekkel nyomatékosítsák Isten üzenetét. Jeremiás, Ezékiel prófétáknál kifejezetten sokszor olvasunk ilyeneket. A próféta mindig különbözött másoktól, mindenki tudta róluk, hogy ők egy kicsit más emberek, úgy igazán odaszánták, odaadták magukat, és rajtuk keresztül Isten szól. És amikor valamilyen furcsa dolgokat vittek véghez a próféták, akkor ezután következett az igehirdetés, és így a kettő együtt egymást erősítette a furcsának tűnő cselekedet nyomán sokkal érthetőbbé, világosabbá vált Isten üzenete. Ugyanez történt ebben az esetben is. A paráznaság tilos. Benne van a 10 parancsolatban. Ezt minden izraeli ember tudta. De mégis volt paráznaság. Ha ezt mindenki betartotta volna a parancsolatot, egyetlen parázna nő nem lett volna az országban, hiszen kiment volna be hozzájuk. Talán sokan mutatták azt, hogy ők tiszta életűek, de azért tudjuk, hogy voltak olyanok, akik kicsit igyekeztek eltorzítani magukat különböző öltözékekkel, és azért igénybe vették ezeket a szolgáltatásokat, és lehet, hogy másnap a világosságnál, akkor pedig olyan különlegesen büszkén mondták, hogy mennyire megvetendőek ezek a paráznák. A többség természetesen nem így él, de voltak ilyenek. És éppen ezért volt nagyon döbbenetes, amikor Isten azt mondta a prófétának, ennek az Istennek szentelt élető embernek, hogy egy parázna nőt vegyen feleségül. Biztos ott volt benne a kérdés. Uram, pont én? Én tegyek ilyet? Hát mindenki számára megvetendő dolog ez. Még azoknak is, akik csinálják, akik élnek vele, akik használják ezt a szolgáltatást, azok is szégyenlik. Én meg nyilvánosan vegyek feleségül egy ilyen nőt, pont én, aki egyébként az egész életemet oda akarom adni neked, oda akarom szentelni magamat. Mit fog mindenki mondani? Mit fognak gondolni? De nem volt mit tenni, mert Isten azt mondta, te engedelmeskedni akarsz nekem? Ezt várom tőled. Tedd meg. Ezt szeretném. És amikor ezt mindenki látta, hogy egy megvetett asszonnyal él, akkor azt mondta Isten, na, most mondd el az üzenetemet. Mondd el nekik, hogy ti pontosan így viselkedtek velem. Pontosan ugyanezt teszitek. Elhagytok. Szüntelenül megcsaltok engem, becsaptok. Hóseás azonban nem csak, hogy feleségül vette ezt a nőt, aki korábban másoknak adta magát, gyermeke is született ettől a nőtől, és mindezek után a felesége elhagyta Hóseást. Isten pedig azt mondta, hogy vedd vissza. Már az is megaláztatás volt, hogy feleségül kellett venni, de az, hogy utána még vegye vissza, még akár pénzt is adjon érte, ezért a hűtlen asszonyért nagyon kemény volt. És most már kezdjük érteni, hogy ha nehéz is az üzenete Hóseás könyvének, ennek komoly, számunkra ma is élő és ma is megfogható üzenete van. Arról beszél, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Arról beszél, hogy Ugyanígy, mint ahogyan Hóseásnak vissza kellett fogadni ezt a rendkívül megvetett, hűtlen és sokféle jelzőt rá lehet aggatni nőt, azt mondja Isten, én ugyanígy vagyok hozzátok újra és újra irgalmas. Így fogadlak folyamatosan vissza benneteket. Utánatok megyek, és hozlak, vonlak magamhoz mindnyájatokat. Fájdalmasan valóságos képet nyújt önmagunkról is Hóseás könyve. Hiszen sokszor ugyanilyenek vagyunk. Talán már mondtam, példaként, mikor gyerek voltam, akkor kezdetben nem volt autónk, vonatoztunk sokat, és volt, hogy a hosszú úton a gyerek unatkozik. Egyszer nagymamámmal is utaztunk együtt, és nagyon ügyesen tudta lekötni a gyereknek a figyelmét. És akkor látta, hogy már nagyon türelmetlen vagyok, akkor azt mondta, hogy hallgass csak, mit mond a vonat. Hát én csak az akatolást hallottam. És akkor azt mondta, hogy figyelj, azt mondja, mikor megy fölfelé a dombon a vonat, hogy jaj, Istenem, segíts meg. Jaj, Istenem, segíts meg. Aztán, mikor megint kezdtem türelmetlen lenni, akkor azt mondta, hogy na, figyelj csak, most más mond, most dombról lefelé megyünk. Füleltem, nem hallottam, és akkor azt mondta, most meg azt mondja, hogy ha segítesz, ha nem is, elmegyek én magam is. Hát így vagyunk sokszor Istennel. Jaj, Istenem, segíts meg, amikor baj van. Mindenki megtanul imádkozni. Azt szokták mondani, zuhanó repülőn nincsen ateista ember. Mindenki megtalálja az élő Istent a bajban, amikor egy rossz kórházi eredmény van a kezünkben. Amikor minden jól megy, akkor olyan könnyű azt mondani, hogy köszönjük szépen, most Isten maradjon ott valahol látó távolságon belül, de ne nagyon szóljon bele az életünkbe, majd mi tudjuk, hogy hogy csináljuk azt. A mai ige is ebbe a vonalba tartozik, de elsősorban Istenünk hűségéről és szeretetéről beszél. Úgy mutatja be népe is az ő kapcsolatát, mint egy apa-gyermek kapcsolatot. Azt mondja, még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. És valóban így volt ez, hiszen tudjuk, hogy Isten Ábrahámot hívta el magának, és azt ígérte, hogy nagy néppé fogja majd tenni, és benne áldatik meg a föld minden nemzetsége. És ez a nagy nép egyetlen gyermekkel kezdődött, Izsák volt a legális, a törvényes gyermeke Ábrahámnak. Aztán Izsáknak lett 2 fia, Ézsau és Jákob, majd Jákobnak 12 fia, és az ő leszármazottaik adtak egy nagyobb közösséget, de ezt még nem lehetett népnek nevezni, inkább egy nagyobb családnak. Aztán tudjuk, hogy József oda került Egyiptomba, először rabszolga volt, majd nagy ember, erről most olvasunk éppen a Bibliaolvasó vezérfonal szerint a Bibliában. És amikor aztán valóban Egyiptomban a második legnagyobb ember lett, akkor oda hívatta magához az egész családját. És aztán 400 év alatt nagy néppé lettek. Egyiptomban az ottaniak, az őslakosok féltek tőlük, hogy túl sokan vannak, és elkezdték őket sanyargatni. Isten meghallotta a hangjukat, Mózes által kivezette őket onnan. Erre utal az első vers, még gyermek volt Izrael, mikor elhívtam őket, és megszerettem őket. Ezt mondja Isten. Egyiptomból szabadította meg őket, de valóban úgy hozta ki őket, mint egy gyermeket. Hiszen milyen egy kisgyermek? Mikor el kell utazni valahová, milyen a kisgyerek? Nem bír menni. Azt mondja, hogy ó, már fáj a lábam. Már fáradt vagyok, apa, vegyél fel az öletbe, ültessél a nyakadba. Aztán jön a következő, éhes vagyok, szomjas vagyok, álmos vagyok, ismerjük jól. Ilyenek voltunk mi is gyerekként. És hogyha visszagondolunk, Izrael ugyanezt csinálta. Ha elővesszük Mózes második, meg negyedik könyvét, ezzel találkozunk. Isten hozta ki őket az egyiptomi fogságból, és jöttek ezzel. Nincs mit inni, nincs mit enni. Amikor Isten adta nekik égből a mannát, meg a fűrjeket, akkor egy idő után azt mondták, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Az, hogy le nem esett a lábukról a cipő, a sarú, azt nem vették észre, csak folyamatosan a türelmetlenség, mint egy gyerek. Isten mégis bevezette őket az ígéret földjére. Nagy szeretettel és türelemmel. Aztán azt mondja Isten, én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket. Milyen boldogság az, amikor látja az ember, ahogyan növekszik a gyermeke. Amikor már tud ülni, meg tud ülni, megmarad. Amikor fel tud ülni magától. Az öcséméknél nem olyan régen, az ősz végén született kisgyermek, és most van abban a fázisban, hogy már át tud fordulni. Ez milyen nagy dolog. Egy lónál, egy kis csikónál ez néhány óra kérdése. Az embernél ez hónapok igénye. És az alatt a szülő ott van vele. Minden mozdulatára figyel. Emlékezzünk vissza. Mennyit görnyedtünk a gyermekeink mellett. Mennyiszer hajoltunk le hozzájuk. Hány kilométer tettünk meg, összekuporodva, hogy tanítsuk járni. Mikor tanítottuk biciklizni, és így tovább. Mennyi mindent megteszünk, mert végtelenül szeretjük őket. És Isten azt mondja, én ugyanezt tettem veletek. Bevittelek benneteket az ígéret földjére, Kánaánba, letelepítettelek titeket, jó módban és biztonságban éltetek, és aztán elfordultatok. Megerősödtetek, megbátorodtatok, és elfordultatok. Pedig azt mondja az Úr, én úgy bántam veletek, mint amikor valaki arcához emeli a gyermekét. Micsoda öröm az, amikor az ember a saját gyerekét felemeli az arcához. Amikor azt látja, hogy az a gyerek kacag rá, gyönyörködik benne. Azt gondolom, hogy az ember életében lehet bármiféle fájdalom, bármekkora gyász, bármilyen súlyos betegség. Amikor egy ilyen néhány hónapos vagy néhány éves gyermeket, gyermekét magához öleli, amikor azt látja, hogy így nevet rá, megszűnik. Legalább azokra a percekre. Ez a fájdalom és az a teher. Azt mondja az Úr, én így szerettelek benneteket. Így gyönyörködtem bennetek. És olyan csodálatos, hogy Isten így beszél velünk. Hogy ne csak a szavakat értsük meg, hanem a lelkünk, a szívünk is rezonáljon rá, amit ő elmond. Ki ne tudná, aki átélte a szülőség boldogságát, hogy mit jelent egy gyermek növekedése. Hogy mennyit kell éjszakázni, hogy mennyiszer beteg, hogy hányszor kell szaladni a kórházba, az néhány nap után el van felejtve. De ezek a pillanatok halálunkig elkísérnek a boldog pillanatok. Aztán a nép mégis elfordul az Istentől. Az Úr hívta őket, de ők csak távolodtak. Bálványokat imádtak. Micsoda csalódás az, amikor egy szülő azt tapasztalja, hogy a gyermeke elszakadt tőle. Így növünk fel. A tinédzser egy idő után már nem nagyon akarja, hogy apa meg anya megölelgesse, meg puszilgassa. Már nem szívesen mondja el, hogy hova megy, vagy mikor fog hazajönni, meg ehhez hasonló. Így növünk fel. Nehéz ezt egy szülőnek elfogadni, és nehéz elengedni. De még nagyobb fájdalom az, amikor egy gyermek szembefordul a szülővel, és azt mondja, nem érdekelsz, hagyjál nekem békét. Rettenetes lehet az ilyen fájdalom. Azt mondja Isten, ti ezt teszitek velem. Elfordultok tőlem, és elhagytok. Mit tesz ilyenkor egy apa? Ő is haragszik? Dél-amerikai sorozatokban biztosan sokszor előfordul az ilyen konfliktus, bár tudjuk, annak nem sok köze van a valósághoz, de a valóságban mit tesz egy apa, egy szülő? Talán van, aki viszont megtagadja a gyermeket, de biztos, hogy közben szenved. És mit tesz Isten? Azt mondja az Úr, vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Fegyver pusztít városaiban, véget vet a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt. Népen megrögzötten elfordult tőlem. Hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Ebből látjuk hát, hogy a dolgoknak a vége az ítélet. És mi hozzá is tudjuk tenni a jogos ítélet. Valóban Isten mindent megtett a népért. Végtelenül szerette, és ez a nép elfordult tőle. Mi mást lehetne tenni, mint hogy megbünteti őket? Azonban azt mondja az Úr, hogy ha van büntetés is, visszafogadja őket. Minden apa ilyen. Minden normális apa meg anya ilyen. Nem képes végleg elszakítani, eltaszítani magától a sajátját. Olyannak gondolom ezt, mint amikor mi gyerekek voltunk, akkor nekünk is néha, amikor valami rosszat csináltunk, akkor lehet, hogy első felindulásban azt mondták, volt egy ilyen szójárás a mi környékünkön, a szülők között, hogy mindjárt szétváglak. De hát az senki, egyetlen gyereknek sem jutott az eszébe sose, hogy akkor most mennek és elővesznek valami éles szerszámot. Mindjárt szétváglak, ez nem azt jelenti, hanem hogy olyan mérges vagyok, nem tudom, mit csinálok veled. De nem csináltak általában semmit. Persze volt olyan is, amikor el kellett szenvedni büntetést kukoricán, vagy most már azt mondják, legón térdepeltetni lehet a gyerekeket, de azért az ember ezt nem tudja megtenni, hogy végleg eltaszítsa magától a gyermekét. És Isten is így fogalmaz. Hogyan adnálak oda, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Hogyan adnálak oda, mint Admát? Hogyan bánnék veled úgy, mint Szebóimmal? Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Istennek megindul a szíve az ő nyomorult gyermekén, az övéin, és irgalmas hozzá. Megbocsát. Isten mindig megbocsát. Van egy híres orgona művész, Vannus Xavérnak hívják. Van egy könyve, valami ilyesmi a címe, hogy Isten megbocsájt, ez a mestersége. Ezt jelenti? Erről szól Hóseás könyve? Erről szól a Biblia? Isten megbocsájt, ez a mestersége. Ezért van, ezért tartjuk. Egy kicsit már ez ezt is jelenti. Isten megbocsájt, nem kell megijedni, ez csak riogatás, a kárhozat, meg ehhez hasonló, nem lesz semmi probléma, végül mindenki üdvözülni fog. Végül Isten úgy is megbocsájt. Ezt jelenti? Testvérek, ezt jelenti. Igen. Pontosan ezt jelenti azoknak, akik Jézus Krisztus szabadítását elfogadják. Mert Isten oly mérhetetlenül szereti az embert, hogy valóban mindent megtesz érte, hogy magához fogadhassa. És megtette még azt is, hogy a saját fiát, Jézus Krisztust értünk adta. Még őt is odaadta a keresztre. És őt büntette meg mindnyájunk bűnéért. Mert azért a bűnt, az csak rendezni kell valahogy. És Jézus Krisztust, a saját fiát is odaadta értünk. És azt mondta, aki hisz Krisztusban, én neki mindent megbocsájtok. Bármennyit vétkezett, bármennyi bűne volt. Így igaz, Isten megbocsájt, de nem ez a mestersége, hanem ennyire mérhetetlenül szeret. Mindennél nagyobb áldozatot vállalt értünk. Egyikünk sem tenné meg. Egyikünk sem adná oda a gyermekét senkiért. Én sem. És Isten ezt megtette értünk. Kedves testvérek, következik a bőti időszak. Ha Isten megtart bennünket, akkor a jövő héten megterítjük az úrasztalát, és készülünk húsvét ünnepére majd. És a bőti időszakot jó arra használni, hogy mi átgondoljuk a saját életünket. Mi milyen viszonyban vagyunk Istennel. Ilyen hűtlen viszonyban, mint Izrael, hogy nem vagyunk ellenségek, de legyünk egymástól távol, Isten ne szóljon bele az életünkbe, hagyjon nekünk békét, de ha van valami baj, akkor álljon rendelkezésünkre, és azonnal segítsen rajtunk. Vagy pedig értjük, tudjuk és átéltük, hogy annyira szeret, hogy a gyermekét is, a fiát is értünk adta. És éppen ezért nem, hogy nélküle szeretnénk élni, hanem nélküle semmiképpen sem szeretnénk élni, hanem itt a földi életben, és majd ezután is örökké a vele való közösségre vágyunk. Adja az Úr, hogy meg tudjunk újulni hitünkben, odaszánásunkban, elköteleződésünkben, a bőti időszakban. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy szereteted által ma is megszólítottál bennünket, és hálásak vagyunk azért, hogy megint megerősítetted irántunk való megbocsátó kegyelmedet. Kérünk téged, Urunk, segíts abban bennünket, hogy ezt ne csak az eszünkkel fogjuk fel, hanem a szívünk szerint is el tudjuk magunkat kötelezni neked. Urunk, azt jól tudjuk, hogy a saját erőből mindig kifogyunk. Sosincs elég. A saját elköteleződésünk, a saját akaratunk mindig véges. És vagy a mindennapi problémák, vagy a nagy örömök, a sok munka, vagy a terhek, de egy idő után eltávolodunk tőled. Urunk, könyörgünk hozzád, segíts abban, hogy ne nekünk kelljen kiizzadnunk magunkból azt, hogy hozzád menjünk, hogy kezünkbe vegyük a Bibliát, hogy imára kulcsoljuk a kezünket, hanem könyörgünk, hogy szent lelked által vonj magadhoz minket. És Urunk, köszönjük neked azt is, hogyha valamilyen bánatot, valamilyen terhet adtál nekünk, amely által most megint csak hozzád fordulhattunk. És imádkozunk azért, hogy adj ezekben vígasztalást, és segíts megerősödni. Imádkozunk, Urunk, a betegeinkért. Nagyon sokan vannak, kisebb vagy nagyobb, súlyos, akár gyógyíthatatlan betegségekkel is. Urunk, légy irgalmas hozzájuk. Könyörgünk azokért, akiknek nincsen emberi reménység. Kérünk téged, Urunk, hogy készítsd őket az elmenetelre, és add, Urunk, hogy hazatérhessenek, hogy innen, otthonról, a saját lakásukból a mennyei otthonba menjenek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik kétségek között vannak. Segíts nekik, adj gyógyulást, használd az orvosokat, a személyzetet, hogy mindent meg tudjanak tenni lelkiismeretesen. Imádkozunk, Urunk, a betegeket ápolókért, adj nekik türelmet, békességet ebben a nagy feladatban. És könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, akiknek az életében oly friss fájdalom, vígasztald őket, töröld le könnyeiket, és ezt a terhet is arra használd fel, hogy hozzád közelítsenek. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik örvendeznek, akiknek reménységgel és boldogsággal van tele az életük, akik az élet problémáira a mostani helyzetükben csak úgy tudnak tekinteni, mint kihívás. Áld meg őket, Urunk, segíts be őket, hogy hadd tudják teljessé tenni küldetésüket, feladatukat, a mindennapi életüket, de hadd tegyék ezt veled és a tőled kapott erővel. Könyörgünk, Urunk, a jövő hét minden terhéért, amit most még nem tudunk, nem ismerünk, gyermekekért, felnőttekért, idősekért, te tarts és őrizd meg bennünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg lelketeket, elméteket, testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.